Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 107. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük, dicsérve Urunkat, Istenünket. A 107. Zsoltárunk első versét énekeljük tehát, amely így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Énekes könyvünk 635. dicséretét keresünk ki. Ezt fogjuk-e mostani vasárnapunkon megtanulni és énekelni, a 635-ös számú dicséretet. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 36. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a harmadik parancsolathoz kapcsolódnak. A harmadik parancsolat így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekéi rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük a végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Oly súlyos bűn éj Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása. Ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék. A hitvallás tanítása után Isten igéjére figyelünk. Isten igéje Lukács evangéliumából szól hozzánk, Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 22. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: menjünk át a tó túlsó partjára. El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Azután ezt kérdezte tőlük: hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: hát ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Isten áldása legyen rajtunk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennye édesatyánk, azt, hogy ha a tieid lehetünk már. És köszönjük neked mindazt a vigasztalást és erőt, amelyet a hozzád tartozás jelenthet a mi számunkra. De dicsőítünk téged azért, hogy ezen a mai vasárnapon is hívogatsz bennünket magadhoz. És szeretnél bennünket nem csak megvigasztalni és megerősíteni, hanem a te drága ígéreteidet odaírni a mi szívünkbe és lelkünkbe, hogy mi boldog emberek lehessünk. Köszönjük te neked igédet, amely által ezt elvégzed. Köszönjük neked jelenlétedet, amely szent lelked által való és igaz. Dicsőítünk téged, hogy teremtő Isten vagy, aki elvégzed, amit elhatároztál. Van hozzá elég erőd, bölcsességed és hatalmad, és ezért áldunk mi is, és ezért lehet nekünk nyugodalmunk is te benned. Kérünk, hogy őrizzél meg bennünket, s vidd most is célhoz a te akaratodat közöttünk és bennünk. Így tanítsál bennünket igéd által arra, ki vagy te, és emlékeztessé bennünket a mi saját gyarlóságainkra. Emlékeztessé bennünket arra, hogy te nélküled senkik és semmik vagyunk, de veled miénk minden. Kérünk, maradj, légy közöttünk, légy a mi világosságunk, igazságunk, légy a mi jó mesterünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 241. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 241. dicséretünkkel vallunk Istenről, akinek az igéjét kérjük és várjuk. Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangéliumának 8. fejezetéből, az imént olvasott történetből olvasom a 25. verset, ahol ezeket írja Lukács evangélista a Szentlélek indítására Jézus Krisztus szavai. Azután ezt kérdezte tőlük: hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki? Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy mindannyiunk életének vannak közös jellemzői, és talán gyermekkorunktól fogva egészen halálunkig kísér bennünket az, hogy céljaink vannak. És az ember nem csak célokat szerez, célokat kap az élete folyamán, hanem örök kérdés az, hogy elérje a céljait. Elérje a céljait. Még nem tudunk beszélni, de éhségérzetünk volt, csecsemő korunkban, és sírunk, hogy jelezzük a környezetünknek azt, az a célunk, hogy az éhség elmúljon. És gyakorlatilag életünkben mindvégig kerülnek elénk célok, választunk magunknak célokat, és nagy kérdés az, hogy célba érkezünk. Tudjuk, hogy egy óriási probléma az ember életében az, hogyha nincsenek céljai. Nagyon nehéz azzal az emberrel, azzal a társadalommal mit kezdeni, ahol nincsenek célok. Ha valakinek nincsen többé célja, amit el szeretne érni, akkor gyakorlatilag nagyon veszedelmes állapotba kerül. Ha szeretnénk ezeket a célokat valamilyen módon összevonni és összesíteni, hiszen különböző életkorokban, különböző történelmi korszakokban különbözőek ezek a célok, mégis megpróbálhatjuk, hogy valahogy egyesítsük őket, hogy mi a közös nevező közöttük. Ha megpróbáljuk ezeket valahogyan közös nevezőre hozni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember általános célja az, a sok apró céllal, hogy biztonságban legyen. Hogy biztonságban legyen. Az ember a biztonságot keresi. Mi keresztények tudjuk, hogy miért keresi ezt az ember, azért, mert ezt elvesztette. Minden célunk, amit magunk elé kitűzünk, és amiért küzdünk, ezt a célt szolgálja, hogy biztonságban legyünk. Biztonságban tudjuk magunkat és a mieinket. Mi kell ahhoz, hogy az ember célba érjen? Mi kell ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát? Azt gondolom, hogy mindannyiunk élete beszél erről. És benne vagyunk egy világban, egy világ forgatagában, amely hirdeti azt, hogy hogyan lehet biztonságos életet élni. A biztonsághoz bizonyára kell család, kell hozzá valami otthon, egy hely, kell a biztonsághoz munkahely, kell, hogy legyenek az embernek barátai, akikre számíthat, kell pénz, és talán, amit szoktak mondani legáltalánosabban, hogy kell az egészség. Ahhoz, hogy az ember biztonságba érezze magát, vannak, akik azt mondják, kell hozzá még jó szerencse is. De nagy kérdés, hogy vajon ezek egyen-egyenként, vagy összességükben is elegendőek-e ahhoz, hogy az ember biztonságban érezze magát. Azt gondolom, hogy a keresztény emberek, főleg akik ismerik a Biblia világát, ennél egy kicsit messzebb mennek. És azt mondják, hogy ez is kell ahhoz, hogy biztonságban legyünk, de azért kell még valami. Kell hozzá az Isten is. Kell hozzá az Isten is. Kell az, hogy ő velünk legyen. És kell az, hogy ő vezessen bennünket. Ezért a keresztjének élete úgy szokott kinézni, hogy ugyanezekre a dolgokra törnek, ugyanezekre a dolgokra vágyakoznak, azzal a különbséggel, hogy azt mondják, ők Isten vezetése alatt teszik ezt. Sokszor mondjuk ki mi keresztjének is, jó Isten, segíts meg engem, hogy elérhessem, hogy jó családom legyen, hogy szép otthonom legyen, segíts meg, hogy el ne veszem a munkámat, vagy legyen munkám, hogy biztonságban érezhessem magam. Azonban föl kell tennünk a kérdést, testvérek, hogy elég-e? És jó-e ez a gondolat? Ez a mai történet ebben a témakörben fog egy kicsit bennünket igazítani, eligazítani, hogy hol és miben kell nekünk a biztonságunkat keresnünk, látnunk, megtalálnunk, és mire kell nekünk valójában törekednünk. A mai történetben a tanítványokat ebben a másfél-két órányi időben, amit nem én fogok prédikálni, amit a történet bemutat, négy fázisban látjuk. Négy viszonylag jól elkülöníthető szakasza van ennek a két órás eseménynek, amit most fölolvastam itt néhány másodperc alatt. Az a történet kezdetén azt látjuk, hogy ezek a tanítványok engedelmeskednek Jézusnak. Ez az első fázis, amiben látjuk a tanítványokat, engedelmeskednek Jézusnak, hiszen Jézus azt mondja nekik, ezt parancsolja, hogy szálljanak hajóra, és induljanak el a Genezáreti tó túlsó partjára. Jézus is beszáll velük ebbe a hajóba. Nem a tanítványok találták ki, hogy ők át akarnak menni a tó túlsó oldalára, a gadarénusok földjére, ami nem volt egy zsidó ember számára feltétlen egy vonzó rész, hanem Jézus találta ezt ki. Jézus parancsára teszik meg, amit megtesznek. Jézus elfáradt a napi teendőkben, és azt olvassuk, hogy amikor elindulnak, Jézus egy idő után elalszik. A tanítványok nem csinálnak abból problémát, hogy Jézus alszik. Nem látjuk azt, hogy őket ez idegesítené, hogy Jézus ott van ugyan velük a hajóban, de lepihent. Ennek nyilván nem csak az az oka, hogy látják Jézus fáradtságát, hanem gondoljunk egy kicsit tovább ennél. Nyilvánvaló, hogy azért nem is csinálnak ebből problémát, mert ők a hajózási szakemberek. Ott vannak közöttük jó néhányan olyanok, akik korábban halászok voltak, ott a Genezáret taván, ismerik az utakat, meg a kerülő utakat, ismerik a vizet, tudják ők, hogy hol van a gadarénusok földje, becsukott szemmel is oda találnának. Igaz, hogy már egy ideje nem hajóztak, de most némi nosztalgiával is ülnek ott talán ebben a hajóban, hogy újra gyakorolják magukat abban, amihez ők jól értenek. Mit adhatna Jézus ehhez az úthoz? Az emberek azt tartják, hogy ő egy názáreti ácsnak a fia. Jó, lehet, hogy néha csináltak egy-egy hajót, vagy vágtak hozzá deszkákat, de Jézus nem ért a vízhez, nem ért a tóhoz. Nem baj az, hogy alszik. Lássuk meg, hogy nem csak egy fáradt embert látnak ott a tanítványok, hanem ott van bennük egy olyan magabiztosság, hogy megvan az úti cél, Jézus kijelölte, innentől célba érünk mi önerőből is. Olyan, mintha lényegtelenné válna közöttük Jézus személye. Kijelölted a célt, innen már megy magunk is. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy így néz ki sok keresztjén élete is. És ebben a fázisban talán a mi életünk is szokott hasonlítani olykor a tanítványok életére. Jézustól kérünk célokat, és amikor célokat ad nekünk, akkor sokszor hasonlóan a tanítványokhoz úgy vagyunk vele, hogy nosza rajta, akkor csináljuk meg. Érjük el a célokat, hogy majd biztonságban legyünk. Mutasd meg, Istenem, imádkoznak a fiatalok, hogy kit vegyek feleségül, vagy kihez menjek. Mutasd meg, Istenem. Máskor imádkozik az ember, mutasd meg, Uram, vezessé, melyik házat, melyik lakást vegyem meg. Vezessé, Istenem, melyik munkahelyi ajánlatot fogadjam el. És az ember sokszor kész arra, a keresztény ember, hogy engedelmeskedjen Istennek, aztán sokszor, amikor valamiféle módon vezetést kapunk Istentől, sokféle gyakorlata meg módja van ebben a keresztényeknek, akkor utána, mintha úgy lennének sokszor a dolgok, ahogy a tanítványok életében, hogy most már megvan, most már akkor megcsináljuk innentől kezdve mi is Jézus. Adtál nekem társat, mostantól most már tudom, hogy kell a házasságban élni. Adtál nekem gyereket, én tudom, hogy kell nevelni. Adtál nekem otthont, én tudom, hogy kell ezt igazgatni, fenntartani. Adtál munkahelyet, köszönöm,
vezettél valahova, de most már én tudom, hogy mit kell csinálni. Azonban, testvérek, ennek a történetnek van folytatása. Mert a tanítványok egy újabb helyzetbe kerülnek. Miután Jézus elalszik, hirtelen vihar csap le a Genezáret tavára. És ott látjuk ezeket a tanítványokat a következő fázisban, mint akik Jézus nélkül küzdenek. Hagyták, hogy Jézus elaludjon, ő úgyse ért ezekhez a dolgokhoz, és most, amikor ott van a vihar, és a hajó kezd megtelni vízzel, akkor ezek a tanítványok Jézus nélkül küzdenek. Kalkulálható volt ez a vihar, de nem volt kiszámítható. A vihar nagyon veszélyes a Genezáret taván, mind a mai napig. A földrajzi fekvés miatt olyan gyorsan cserélődik a levegő alkonyatkor a tó fölött, hogy ilyenkor a hajósok nem szoktak kimenni, mert óriási hullámok keletkeznek, amiben a legkönnyebb odaveszni, és a legnehezebb túlélni. Most ők mégis ott vannak, és szembeszállnak az elemekkel. Nem érdekli őket az, hogy Jézus is ott van velük. Nem érdekli őket az egyelőre, hogy Jézus nem vesz részt ebben a küzdelemben. Egyelőre úgy vannak vele, ahogy elgondolták az út elején, megvan az úti cél, jött egy kis vihar, de megoldjuk mi ezt. Megküzdünk vele. Mi értünk hozzá. Nincsen még annyira elveszve a dolog, hogy ne tudnánk tartani a célt. Testvérek, a hívő emberek életében is, még azokon az utakon is, amelyekre úgy indulunk el, hogy Jézus vezetett bennünket, vagy Jézus parancsára tettünk valamit meg, nos, még ezeken az utakon is kalkulálhatunk, de pontosan nem tudjuk kiszámítani, hogy milyen nehézségekkel fogjuk magunkat szembe találni. Vannak emberek, akik azt hazudják keresztény tanítókként, magukat így titulálva, hogyha Jézusnak engedelmeskedsz, soha nem lesznek viharok az életedbe. És ezt mi szeretnénk elhinni. Milyen jó is lenne, Jézust meghallgatjuk, és utána vége minden küzdelemnek, vége minden viharnak. De most itt azt látjuk, hogy ugyan Jézus parancsára indult el ez a kis csapat, de veszélybe került az életük. Jött a vihar, jöttek a hullámok, csapkodott a szél, és ők Jézus nélkül küzdenek. Nem így szokott lenni a mi életünkben is, testvérek? Az ember egy kicsit csalódik, hát Jézus, neked engedelmeskedtem, de nem olyan a másik. Mégse olyan jó férj, mégse olyan jó feleség, mégse olyan jó gyerek, mégse olyan jó a főnök, pedig te mondtad, te vezettél ide a munkahelyre, ad abszurdum, mégse olyan jó a gyülekezet, pedig a te vezetésedre jöttem ide. És az ember mit szokott csinálni ilyenkor? Küzd. A maga erejéből küzd. Sokszor Jézus nélkül. Nem baj, célba fogok érni. Menni fog ez nekem. Megoldom én ezt. Értek én hozzá. Annyira még nincs elveszve az ügy. Összerakjuk mi ezt. Innen jutnak el a tanítványok ebbe a harmadik fázisba, testvérek, amely már nem a Jézus nélkül való küzdés fázisa, hanem a kétségbe esés fázisa. A végső kétségbe esés fázisa. Ezek az emberek nem ilyen nyámnyila fickók voltak, akik plázákban nőttek föl, McDonald's-os ételeken. Ezek az emberek kemény kötésűek voltak, halászok voltak, átéltek már halál közeli állapotokat, egy olyan országba éltek, ahol a római diktatúra uralkodott. Ezek az emberek nem ijedtek meg a saját árnyékuktól. De talán el tudjuk őket képzelni magunk előtt, hogy mi van akkor, amikor egy ilyen erős ember végső kétségbeesésbe kerül. Azt gondolom, hogy az asszonyi lelkek hamarabb jutnak ilyen állapotba általában, de a jelenlévő férfiak gondolják el, hogy mi minden kell ahhoz egy férfi életében, hogy végső kétségbeesésbe kerüljön. És hogy néz ki az ember egy ilyen véglegesen kétségbe esett állapotba? Hogy néz ki az ember? Egyszer fiatalokat táboroztattunk, és az egyik fiú nagyon állította, hogy ő jó tud úszni. Ezt a partról néztük, elindult befelé, és ez egy idő után azt láttuk, hogy mutogat, kiabál, eltűnik a feje a vízbe, és az egyikünk, aki jó úszó volt, beúszott érte gyorsan, nem volt túl messzire a parttól, és megdöbbentő volt számomra nézni, hogy ez a kétségbe esett fiatal hogy kapaszkodik ebbe a úszni tudó felnőttbe. Látszott egy pillanat alatt, hogy végső kétségbeesésbe van ez a fiúcska. Üvöltötte neki ez a úszni tudó társam, hogy maradj nyugton. De ez a fiú csak mászott rá, mint egy dombra mászott volna föl, hogy ki legyen a feje a vízből. És maga a látvány is nagyon megdöbbentő volt, hogy az ember a végső kétségbeesésében mi mindent el tud követni, hogy ott van a segítség. Azt mondja neki a segítség, hogy maradj nyugton, foglak, kiviszlek. És az ember nem képes erre ráhagyatkozni. Testvérek, a tanítványok is ezt teszik. Eljutnak egy végső kétségbeeséses fázisba, mert a hajó kezd megtelni vízzel, el fog süllyedni, és ide fogunk veszni. Ha a hajóban nem éljük túl ezt a vihart, akkor nem fogjuk túlélni hajó nélkül sem. Oda veszünk, elveszünk, így kiáltoznak, és akkor ebben a végső kétségbeesésükben botlanak bele Jézusba. Aki szintén ott van a hajóban, akire eddig nem tartottak igényt, akit eddig lényegtelennek, jelentéktelennek láttak. Most ott van ez a Jézus, és azt olvassuk, hogy miután fölkeltik, rögtön számon kérik. Furcsa dolog ez, hogy egy tanítvány számon kéri a mestert. A mester hívta őket, hogy legyenek tanítványai. Ők meg engedelmeskedve mentek, hogy Jézus tanítványaivá legyenek. Most meg elkezdik Jézust kioktatni. Elkezdik Jézust vádolni. Olyan dolgokat kezdenek ott beszélni, amik mögött sokkal mélyebb tartalom van. Jézus, nem érdekel téged a mi sorsunk? Nem érdekel téged a mi életünk? Hát miattad vagyunk itt? Ha te nem mondtad volna, hogy szálljunk hajóba, ott lennénk kint a parton. Miattad vagyunk itt, te indítottál el. Egy végső kétségbeesés, ahol mindenbe belekapaszkodnak. Ugyan nem segít rajtuk semmit, de vádolják Jézust. Testvérek, nem kerülünk-e időnként ilyen kétségbeesett fázisba? Amikor az ember össze-vissza csapkod, és vádol mindenkit, és végül vádolja Istent is, akinek korábban kérte a vezetését, akinek a vezetését elfogadta és útra kelt, és amikor a veszedelem van, és a veszedelem elhatalmasodik, amikor kiderül, hogy nagyobb az én tudásomnál, nagyobb az én erőmnél, akkor nem úgy szokott ez lenni, hogy még az Istent is bevádoljuk? Azon, hogy ő nem törődik velünk? Az, hogy miattad jutottam ebbe az élethelyzetbe? Hogy te vagy az oka mindennek? Hogy szeretsz te Isten? Te mondod, hogy neked fontos vagyok? Nézd meg ezt a lehetetlen helyzetet! Innen, ebből az állapotból azonban ezek a tanítványok elkerülnek egy negyedik állapotba. Egy negyedik fázisba jut ez a történet. Mert azt olvassuk, hogy föláll közöttük Jézus, és azt teszi, ami akkor ott a legfontosabb volt. Ráparancsol a szélre, a vízre, és megmenti az ő életüket. Így olvassuk, nagyon szép, ahogy ezt Lukács leírja, hogy nagy csend lett. Nagy csend lett. Abból az űrzavarból, ahol a víz fröcsögött, ahol a szél zúgott, ahol talán az a kis vitorla darab szakadozottan csapkodott, ahol a tanítványok egymással, Jézussal ordítottak, mert különben nem hallották volna egymást, ahol megfeszültek az izmok, ott egyszer csak Jézus szavára csend lett. Csend lett. Nem csak az elemek csendesedtek el, hanem elcsendesedtek a tanítványok is. És amikor elcsendesedtek a tanítványok, és elállt a szélnek a zúgása, akkor Jézus elkezdi tanítani ezeket az embereket. Ez a tanítás sokkal rövidebb tanítás, mint amit ma én adok nektek. Egy kérdés, de mégis egy nagy tanítás. Egy nagy tanítás. Nem mindig attól függ egy tanításnak a súlya, hogy ez milyen hosszú, milyen részletes. Jézus ott, abban a helyzetben, miután csendet teremt, mindenki ráfigyel, elmondja talán az egyik legrövidebb tanítását. Hol van a ti hitetek? Hol van a ti hitetek? A természet hatalmas ereje ellen egy még hatalmasabb erő lép fel. A tanítványok ordítása helyett megszólal egy csendes hang. Figyeljetek rám! Hol van a ti hitetek? Én erősebb vagyok a bajnál. Amiben ti veszni láttátok az egész életeteket. Itt vagyok veletek. És egy dolgot kérdezek tőletek, hol van a ti hitetek? A tanítványok el is csodálkoznak, és maguk között csak kérdezgetik, hogy ki ez a Jézus? Hát sok mindent láttunk már tőle, sok mindent megtapasztaltunk vele. Ki ez a Jézus? Még az elemek is engednek neki. Jézus, te tényleg Isten vagy? Neked tényleg ekkora erőd van? Ott visszhangzik Jézus kérdése, hol van a ti hitetek? Mit hittetek rólam? Azt hittétek, hogy én lényegtelen és jelentéktelen vagyok? Azt hittétek, hogy én csak egy parancs, egy útmutatás vagyok? És aztán le lehet rólam mondani? El lehet engem felejteni? Mit hittetek rólam? Azt, hogy én csak célokat jelölök ki, és nem gondoskodom arról, hogy ti odaérjetek? Enyém az erő és enyém a hatalom. Mit hittetek rólam? Mi kell ahhoz, testvérek, hogy célba érjen az ember? Mi kell ahhoz, hogy biztonságban legyen az ember? Kérdezzük újra ezt a kérdést. És a helyes válasz, testvéreim, az, hogy ahhoz, hogy az ember biztonságban éljen, és végül célba érkezzen, Jézus kell. Jézus kell. Szeretném, hogyha ezt mindannyian a szívünkbe írnánk nagyon mélyen, hogy a mi életünk egyféle módon van biztonságban, és egyféle módon fog célba érkezni. Ha az életünkben ott van Jézus Krisztus. Nagyon fontos az, hogy az ember keresse Jézus Krisztus akaratát. Rendkívül fontos az, hogy megtudjam azt, hogy mit akar Jézus. De testvérek, az ő jelenléte az életünkben nem ér itt véget, és nem érhet itt véget. Jézus nem csak célokat ad, és aztán elbocsájt, hogy old meg a saját erődből, mert Jézus ismer téged és engem. Ő sokkal jobban tudja, hogy a te erőd meg az én erőm meddig tart. Ő látja a szívünket, látja a testünket, és nagyon jól tudja azt, hogy mi önerőből nem fogunk célba érkezni. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ne tartsátok jelentéktelennek Jézust. Ne csak odáig érdekeljen bennünket Jézus, hogy mit akarsz, és aztán utána majd megy ez már nekem magam is. Hidd el, hogy ő Úr mindenek fölött. Ott a tanítványok még nem tudták, de Jézus megmutatta nekik. Neked már nem kell próbálgatni, hogy meddig terjed Jézus hatalma, mert ő ennél még sokkal nagyobbat is mutatott. Amikor föltámadt a halottak közül, megjelent a tanítványainak, és fölment a mennybe, akkor Jézus ennél sokkal többet mutatott nekünk, és még inkább azt mondta és üzente neked és nekem, hogy én Isten vagyok, én Úr vagyok, nem csak az elemek fölött, hanem a halál fölött is. A halál fölött is. Testvérem, higgyed el, hogy az Úr Jézus Úr mindenek fölött. Ne tartsd őt jelentéktelennek. Hogy lesz biztonságban az életed? Hogyha ő ott van az életedbe. Hadd mondjam el, hogy akkor ott Jézus fáradt volt. Az ember Jézus elaludt. Ma ez a Jézus a mennyben van, szolgál. Az örökké valóságban szolgál. Azt mondja, övé minden hatalom menjen és földön, övé az erő. Ez a Jézus nem fekszik le aludni a mennyben. Nem fárad el. A mennyben nincs éjszaka, amikor nincs többé ügyelet. Ez a Jézus ott van a mennyben, tökéletes, örökké való főpapként, hordoz téged és engem. Azt mondja már az Ószövetségben is, nem szunnyad, nem alszik a te őriződ. És aki ezt komolyan veszi, hogy az én Jézusom éberen ügyel rám, és nem csak elindít, hanem erőt is ad. Aki ezt hiszi és hittel megragadja, az az ember biztonságban van. És az az ember van biztonságban. Testvérek, nagy baj az, hogyha a keresztények úgy gondolják, hogy a mi biztonságunk abban áll, amiben a világ keresi a biztonságát. És nagy baj, hogyha egy keresztjén úgy gondolja, hogy én annyival vagyok több egy világi embernél, hogy nekem van egy jó segítőm, Isten, aki hozzásegít ahhoz, amitől biztonságba érezhetem magam. Nagy baj, ha egy hívő életében az a cél, hogy legyen lakásom, minden gazdagságom meg legyen, tartalékaim legyenek. Nagy baj, ha ez a cél. És ha nekem Isten csak arra kell, hogy segítsen hozzá. A hívő ember életében a legfontosabb cél, hogy Jézusra élő kapcsolatom legyen. És ha ezzel a Jézussal, hitáltal élő, igaz közösségem van, akkor azt mondja, hogy mindez az egyéb dolgok majd megadatnak néktek. Akkor megvan a biztonságom. És akkor átértékelődik az, amit a világ olyan fontosnak tart. Hol van a ti hitetek? Mit gondoltok ti rólam? Mit gondoltok az én teremtett világomról? Jézus ma így tanít bennünket is, és hívogat bennünket magához. Ő ébrezget bennünket, akik talán elaludtunk, talán megfásultunk, talán összetörtünk, talán végső kétségbeesésben vagyunk. Azt mondja, én itt vagyok. Nem szunnyad, nem alszik a te őriződ. Támaszkodjál rám, az én személyemre. Kösd magad hittel én hozzám, és hidd el, ha elhiszed azt, hogy én Úr vagyok mindenek fölött, akkor meg fog a te életedben teremni a békesség, a csend. Meg fog teremni a szabadság. Adja az Úr, hogy ezen a mai vasárnapon ő hozzá tudjunk menekülni, és ő benne találjuk meg azt, ami leginkább hiányzik nekünk. Amen. Jertek, kedves testvérek, fennállva a 470. dicséretünk 3., 4. és 5. versét énekeljük, imádkozzuk. A 470. dicséretünk 3., 4., 5. versét: Úr Jézus, nézz le rám, ne tévedhessek el. Foglaljuk el helyünket, és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked, hogy emlékeztetsz és tanítasz bennünket arra, hogy a mi biztonságunk kulcsa Te vagy. Bocsáss meg, amikor csak azért vágyik rád a mi szívünk, hogy célokat adjál, amikor csak odáig tart a mi engedelmességünk, veled való szoros kapcsolatunk, hogy utat mutassál nekünk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy Te reád van nekünk szükségünk. És mindenek fölött köszönjük neked, és dicsőítünk téged azért, mert Úr vagy Te mindenek fölött. Köszönjük Te neked, hogy nagyobb vagy minden bajnál, veszedelemnél, amibe bele kerülhet a mi életünk. És köszönjük Te neked azt, hogy békessége lehet mindazoknak, akik hisznek Te benned, a Te mindenek fölött valóságodban. Köszönjük, hogy Te gondviselést ígértél nekünk. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy a mi életünkben a sorrendek helyesek legyenek. Taníts bennünket, emlékeztess bennünket újra és újra, hogy hozzád ragaszkodjunk minden körülmények között hittel. Köszönjük, hogy ezáltal nyerjük el szívünk békességét. Ezáltal nyerjük el a Te megtartatásodat is, és lehetünk boldog bizonyságai annak, hogy Te hű és igaz vagy, hogy Te nem szunnyadsz el. Így hadd kérjünk most Téged minden testvérünkért, itt is ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, akik úton vannak, de veszedelemben, akik talán végső kétségbeesésükben mindenhova kapkodnak, és akár téged, akár mást okolnak mindazért, amibe kerültek. Kérünk, könyörüljél meg rajtuk, és teremtsél csendet az ő szívükbe, életükbe, és szólaljál meg a te tanításoddal. Adjad, hogy ők fölismerjenek téged, és meghallgassanak téged. Így kérünk most gyászoló testvéreinkért, akiket veszteségek értek, hogy ebben az nagy viharban mégis Te teremts körülöttük és bennük csendet, hogy megérthessék azt, hogy Te közel vagy hozzájuk, hogy Te meg tudod őket menteni, életük további részében meg tudod őket tartani, meg tudod őket őrizni. Így kérünk minden szomorú szívű családért és családtagért, de kérünk téged mindazokért, akik állásukat vesztették el, akiknek megingott az egészsége, akik a biztonságuk alapjait, vélt alapjait vesztették el közülünk. Urunk, Védj körül bennünket, és növeljed a mi hitünket Te benned. Köszönjük, hogy megerősítesz és megtartasz. Légy ezért áldott. Amen.